Jó napot kívánok, ez a Híradó délben. Hazahozták a magyar hatóságok éjszaka Farkas Péter olimpiai bajnok birkózott Andorrából. Farkast kábítószer termesztés miatt 7 év fegyházbüntetésre ítélték, de az elsőfokú ítélet hirdetés szünetében megszökött a bíróságról. Sokáig azt feltételezték, hogy Tájföldön bujkál, végül december 26-án Andorrában egy hotelben fogták el. Farkas Pétert tegnap este a Ferihegyi repülőtéren kisebb baráti csoport várta, az olimpikont kommandósok kísérték a rendőrség kocsiáig.
Kommandósok, újságírók és szurkolók várták Ferihegyen Farkas Pétert.
Jó estét, jó szurkolást!
Jó estét, jó szurkolást! Ennyit mondott Farkas Péter, amikor kilépett a reptér kapuján. Arcát nem takarta el, végig mosolygott a több mint egy évig bujkáló olimpiai bajnok.
Fokozott rendőri biztosítás mellett történt a hazaszállítása. A készenléti rendőrség és az ORFK Interpol munkatársai kísérték FP-t.
A fokozott biztosításra azért volt szükség, mert Farkas már követett el hivatalos személy elleni erőszakot. A rendőrség terrorelhárító szolgálata a büntetés végrehajtási intézetbe vitte Farkast, ahol megkezdte 7 éves büntetésének letöltését. Farkasék 17. kerületi házánál több ezer tővadkendert találtak. Kábítószerrel való visszaélés miatt 5 év fegyházra ítélték Farkas Pétert. De az ítélet kihirdetését nem hallgatta meg, a szünetben öccsével együtt megszökött. Farkas Károlyt szökése után egy nappal elfogták, Farkas Péter viszont több mint egy évig bujkált, míg tavaly karácsonykor rajtaütöttek a rendőrök egy andorrai szállodában.
Megkezdődött a helyszíni bizonyítási eljárás a 6 halálos áldozatot követelő romák elleni támadás sorozat ügyében. Ma elsőként a Pest megyei Galgagyörkön rekonstruálják a 2 évvel ezelőtti fegyveres támadást. Ott van a helyszínen Víg András kollégánk. Szervusz! Mi történt eddig, András?
Szervusz, Piroska, jó napot kívánok! 2008. július 21-én 3 házra lőttek rá itt Galgagyörkön, ezzel kezdődött a romák elleni támadás sorozat, és ennek a bűncselekménynek a rekonstruálásával kezdődött a helyszíni bizonyítási kísérletek sorozata. 10 órára hozták ide a kommandósok és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a gyanúsítottakat, és azonnal a falu szélén lévő dombra vitték őket, ahol azonnal elkezdődött a bizonyítási kísérlet. Fapuskával kellett megmutatniuk, hogy hogyan lőttek rá a házra. Minden szavukat jegyzőkönyvezték, illetve magnóra vették, és videófelvétel is készül a vallomásokról. Ez az első bizonyítási kísérlet, és ez után még további 8 helyszín következik az elkövetkezendő hetekben.
Víg András, köszönjük! Orvosi műszereket loptak el a fővárosi Heimpál gyerekkórházból még a hétvégén. A vasárnap hajnali bűncselekményben ismeretlenek több millió forintos kárt okoztak. Különböző eszközöket, műszereket, számítógépeket vittek el, és törtek, zúztak az épületben. A kórház főigazgatója Harmad György a napidoktor.hu honlapnak úgy nyilatkozott, hogy a bűncselekmény ellenére a gyógyítás zavartalan a gyermekkórházban. Leállt az áramszállítás Ukrajnából Magyarországra. Ez érdemben várhatóan nem befolyásolja az áramellátást, mivel a hazai szükségletnek csupán néhány százalékát importáljuk Ukrajnából. Hírügynökségi jelentések szerint Ukrajna szénhiány miatt állította le egy hónapra a szállítást Magyarország, Szlovákia és Románia irányába. 2 hónappal meghosszabbítják a nyomozást a miskolci paneltűz ügyében. A részleteket Fülöp László mondja el Szegedről.
Szervusz, Piroska, jó napot kívánok! Újabb szakértőt rendelnek ki az ügyben. A tűzoltóktól dokumentumokat kérnek, és az összes tanút újra meghallgatják. Tavaly augusztusban gyulladt ki egy lakás az avasi lakótelepen. A tűzben 3 ember meghalt, 4 lakás teljesen kiégett. A lakók már 2 tűzvizsgálatot is kértek. A másodikat a Nógrád megyei tűzoltók végezték. A rendőrség több ember életét veszélyeztető közveszélyokozás miatt indított nyomozást. Ezt elfogultság miatt Borsodból Heves megyébe helyezték. Azt máig nem tudni, miért gyulladt ki a ház, és ki a felelős a tűzért. Ezért hosszabbítják meg újabb 2 hónappal a nyomozást. Egyre több házat veszélyeztet a belvíz a Jászlánykun-Szolnok megyei Örményesnél. Ott már elrendelték a harmadfokú, vagyis a legmagasabb belvízvédelmi készültséget. Országosan 150 ezer, a Közép-Tisza vidéken ebből 46 ezer hektár borít belvíz.
Már egy hete szivattyúznak örményesen, közvetlenül a házak előtt. Az aknák színültig vannak, a házak fala felázik. 40 ház van veszélyben.
Nézzék meg a falat, most is rázik. Csak felázik.
A vizet csak korlátozottan lehet használni, az aknák annyira tele vannak, hogy nem folyik le. Naponta 100 000 forintba kerül csak a szivattyúzás.
Itt február 20-a óta szivattyúzunk folyamatosan, kisebb-nagyobb szivattyúkkal. A külterületnek mintegy 30%-át veszélyezteti belvíz.
Például Monoki József árpa földjét harmada van víz alatt.
A felső részből lefolyik a víz.
Nem csak ezt, a többi földjét is elöntötte a víz, összesen 140 hektáron gazdálkodik.
Olyan 13-15%-át borítja belvíz. Ennek ugye van, ami szántó, van, ami pedig őszi vetemény. Körülbelül, tehát mondhatom azt, hogy milliós nagyságrendű a kár.
10 belvizedem szakaszból 9 belvizedem szakaszon van fokozatban.
Ebből kettő már harmadfokú a készültség.
Jelenleg az igazgatóság területén 46 100 hektár van belvízi elöntés alatt, ennek kb. Az egyharmada vetés. Elmondható, hogy 48 szivattyú telepünk van, ami fokozatban van.
Most összesen 15 településen van készültség, várhatóan a csapadékos időjárás miatt még többet önthet el a víz.
A szó most ismét Budapesté.
Fülöp László Szegedről köszönjük szépen. Megkapták a Tapolcai Kórház dolgozói a csoportos létszámleépítésről szóló levelet. A részletekért Dér Ágnest kapcsoljuk Pécsről.
Jó napot kívánok! A levélben az áll, hogy a kórházat jelenleg működtető Medisys Kft. Hivatalosan bejelentette az elbocsátásokat a helyi munkaügyi központnak. Mert ha április 5-éig nem tudnak megállapodni az önkormányzattal, akkor felmondanak a 260 dolgozónak. A legutóbbi tárgyalások sem vezettek eredményre, mert a Medisys által követelt 500 000 000 forintot az önkormányzat nem tartja jogosnak, és nem akarja kifizetni. Politikai és nem szakmai szempontok vezérelték a Pécsi Expo Center ügyeit vizsgáló képviselőket, vélik a testület jelentésében elmarasztalt közszereplők. A hétvégén a világhálóra felkerült dokumentum szerint Pécs korábbi polgármestere, a városi vagyonkezelő volt vezérigazgatója, és az épület tervezői a felelősek, hogy az Expo Center átadása óta szinte teljesen kihasználatlan. Az épület együttes 3 milliárd forintba került. Az ügyben akár feljelentést is tehet a város. 2012-re épülhet fel Pécs új állatkertje. A tervek szerint 1,5 milliárd forintból költözhet új helyére, a Mecsextrém Park mellé az állatkert. Ehhez 740 millió forintnyi támogatást nyert a Vadaspark. A fennmaradó összeget viszont a városnak kell biztosítania, ezt várhatóan külső befektető bevonásával tudják előteremteni.
Ezeket a kifutókat 2005-ben újították fel, akkor csak nem 100 millió forintot költöttek a fejlesztésekre. Ennek ellenére az állatkert nem maradhat a jelenlegi helyén, mondja az igazgató.
Nagyon elavult intézmény, ugye 60-ban épült, akkor sem túl korszerűen, azóta eléggé lepusztult.
Emellett az állatok tartási körülményei sem feleltek meg a jogszabályoknak, a Vadaspark pedig szennyezte Pécs vízbázisát. Ide árpádtetőre költözik majd az állatkert, 15 hektáron épülhet fel az élménypark. A Mecseki Erdészeti ZRT szerint itt nem veszélyeztetik a vízbázist és az élővilágot.
Tudomásul kell venni, hogy a környezet kap egy bizonyos terhelést, de éppen az új hely az egy olyan terület, amelyik ezt a környezeti terhelést sokkal jobban tolerálja.
Az állatkert a tervek szerint 1,5 milliárd forintból tud elköltözni, ehhez 740 millió forintnyi támogatást nyertek. A fennmaradó összeget a városnak kell pótolnia.
Erre nincsen saját forrása, így, és az önkormányzatnak sem, így egyetlen egy lehetőség van erre, valamilyen külső erőforrás bevonásával.
Az állatkert átköltöztetése a 80-as évek közepétől van napirenden, várhatóan 2012-re készülhet el.
A szó most ismét Budapesté.
Pécsről Dér Ágnes köszönjük. NATO válságkezelési gyakorlat kezdődik a héten Magyarországon. A cél az, hogy a résztvevő országok gyakorolják az Észak-Atlanti Szervezet válságkezelési intézkedéseit. Eddig 16 ilyen gyakorlat volt, Magyarország 9-et szervez részt benne. Már 4 közép-chilei városban van kijárási tilalom. Az egyre elszántabb fosztogatók ugyanis komoly veszélyt jelentenek a többi lakosra, rendszeresek a verekedések, gyújtogatások. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 723-an haltak meg a földrengésben és az azt követő szökőárban. Hétfőn lezuhant egy a térségbe tartó kis repülőgép fedélzetén egy mentőcsapattal, mind a 6-an meghaltak.
Órákon át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók a koncepcióni élelmiszerüzleteknél. A lerakatokat napközben rohamozták meg a fosztogatók, több százan. Miután a katonák nem engedték be őket, az éhező tömeg felgyújtotta az épületeket. Az egyik üzletnek a teteje is leomlott, egy tűzoltó megsérült. Egymásra torlódott hajók, kocsik mindenütt, és romok, a romok között pedig helybeliek kutatnak. Ezt hagyta maga mögött a földrengés és a szökőár. Az emberek ruhát és tisztálkodási szereket próbálnak kibányászni a romok alól. A környéken sem tiszta víz, sem áram nincs. Nem csak élelem és ivóvíz kell az embernek. Jó lenne, ha találnánk váltóruhát vagy fogkefét. Venni meg nagyon nincs hol, mondja egyikük. Koncepciónban egyre nagyobb a pánik. Már nem csak a nélkülözéstől, a fosztogatóktól is félnek, hiszen a közeli börtönből kiszabadultak a rabok. Erre nem lehet felkészülni. Soha nem gondoltuk volna, hogy ilyen helyzetbe kerülünk. De most már tudjuk, bárkivel megtörténhet. Mondja ez a férfi. Az utcákon katonák járőröznek, sőt, éjjel már kijárási tilalmat is elrendeltek. Eddig 160 embert vettek őrizetbe, mert a tiltás ellenére kimentek az utcára. A chilei kormány 2 nappal a természeti csapás után először nemzetközi segítséget kért. Tábori kórházakra, víztisztító berendezésekre és speciális mentőcsapatokra van a legnagyobb szükség. Felajánlások már vannak, a szállítmányok azonban egyelőre lassan érkeznek.
Az ENSZ után Washington közvetítését kérte Argentina a Falkland-szigetek körüli brit-argentin vita rendezéséhez. Cristina Fernández argentin államfő Hillary Clinton amerikai külügyminiszterrel tárgyalt Buenos Airesben. Clinton azt mondta, minden segítséget megadnak, de kényszeríteni nem tudják a két államot, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz. Argentina és Nagy-Britannia között néhány hete éleződött ki a feszültség, mivel az argentinok továbbra is igényt tartanak a szigetekre, holott a területért folytatott 1982-es háborút elvesztették. A brit haditengerészet állítólag már erősítést is küldött a szigetekhez. Kínában egy bányász meghalt, 31 társát pedig még mindig nem sikerült kimenteni abból a bányából, amelyet víz árasztott el. Az észak-kínai szénbányában 77-en dolgoztak, amikor a víz betört a tárnákba. A bányászok több mint fele ki tudott jutni, a többiek azonban még mindig lent vannak a 200 méteres mélységben. A mentőcsapatok megpróbálják kiszivattyúzni a vizet a bányából. Nem dolgoztak a bevándorlók tegnap Francia, Olasz és Spanyolországban. Ezzel arra akarták felhívni a figyelmet, milyen fontos szerepet is játszanak a külföldről érkezők a gazdaság működésében. Párizsban a városháza előtt több százan tüntettek és demonstrációk voltak több francia vidéki nagyvárosban is, többek között Amiensben, Lyonban, Reimsben és Marseille-ben. Helikopterrel mentettek meg egy részeg ukrán nyaralót Ausztráliában. A fiatal fiú a napfelkeltét akarta megnézni egy 30 méter magas szikla hasadékából, de elaludt. Egy halász vette észre, ő riasztotta a mentőket. Az ukrán turistának, azon kívül, hogy jól leégett a napon, nem esett komolyabb baja.
Itt még ébren várta a segítséget a 19 éves ukrán fiú. A napfelkeltét akarta megnézni, ezért mászott a szikla hasadékába, de annyira részeg volt, hogy onnan már nem tudott előjönni. Egy halász vette észre, hogy bajban van, ő szólt a mentőknek. Csak másodszorra tudták kimenteni. Az első kísérletbe ugyanis belealudt az ukrán fiatal. Másodszorra a mentőápolónak sikerült felébresztenie, így biztonsággal mindkettejüket fel tudták húzni helikopterrel. A fiú a fedélzeten megköszönte a mentőknek, hogy felhozták. Az akció egyébként majdnem 2 millió forintnak megfelelő ausztrál dollárba került, melynek nagy részét az adófizetők állják. Az ukrán fiú szinte sértetlenül úszta meg a kalandot. A mentőcsapat tagjai 15 éve vannak a szakmában. Azt mondták, ilyet még nem láttak.
Kiállítás nyílt Elvis Presley ruháiból az Egyesült Államokbeli Gracelandben a király egykori birtokán. A látogatók mindent alaposan szemügyre vehetnek, a rock'n'roll királyának fellépő kosztümjeitől egészen a szabadidő ruhájáig. A kiállított darabok között van egy nyaklánc, amelyen több mint 220 gyémánt darab található, illetve egy 11,5 karátos gyémántköves gyűrű. Ezeket koncertjein viselte Elvis. Időjárás jelentés, sporthírek, majd a Kárpát Express következik, hírek pedig legközelebb délután lesznek. További szép napot, viszontlátásra!
Kívánok, kedves nézők! A következő napokban is váltakozó, de egy nedvesség tartalmú, de egyre hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Műhold képeinken meglehetősen sok felhő látható tőlünk délnyugatra. Ez határozza meg egyébként a délutáni órákban is az időjárást itt a Kárpát-medencében. Azonban itt a délnyugat-európa felett elhelyezkedő ciklon, ez majd a hét közepétől szól bele időjárásunkba, hiszen egyre közelebb kerülnek a hozzájuk kapcsolódó légköri frontok a Kárpát-medence fölé, és egyre inkább ez a nedves levegő fogja időjárásunkat meghatározni, miközben észak felől, tehát egyre hidegebb levegő zúdul be a Kárpát-medencébe, néha viharos széllökések kíséretében. A délutáni órákban azonban sok lesz a felhő felettünk, de főként az északi, északkeleti területeken szűrt napsütésre is számíthatunk, tehát a tegnaphoz képest viszonylag jobb az időjárás menete, hiszen több napsütés valószínű a Kárpát-medencében a délutáni órákban. A déli-délnyugati területeken azonban kisebb eső, záporeső is kialakulhat, és általában 7-12 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakai órákban azonban egy újabb, nedvesebb léghullám érkezik átmenetileg északnyugati irányból, így megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és főként az éjszaka második felében számíthatunk csapadékra. Eleinte esőre, záporesőre, később egyre inkább havas eső, esetleg a hegyekben hó is hullhat. Egyébként fagypont körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap napközben viszont gyorsan elvonulnak a felhők keleti irányba, a Dunántúlon holnap már sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb a nyugati határ mentén fordulhat elő néhol záporeső, és itt 9-10 fok körül alakul a hőmérséklet. A Dunától keletre eső területeken főként eleinte lesz még sok felhő, és elsősorban a keleti részeken néhol záporeső, sőt a reggeli órákban havas eső is kialakulhat, majd ott is csökken, felszakadozik a felhőzet, és általában 6-10 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. A folytatásban pedig egyre erősödő északi, északnyugati áramlásra, tehát ott említettem, hidegebb levegő érkezik fölénk. Viharos széllökésekre is számíthatunk, és csütörtökön többfelé esővel, havas esővel, hóval. Pénteken átmenetileg csökken, felszakadozik a felhőzet, de ekkora nappali órákban mindössze már csak 1 és 6 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét utolsó napjaiban pedig futó hózáporok várhatók a Kárpát-medencében, és továbbra is télies hőmérsékletekkel. Szép napot kívánok, kedves nézők, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!